dicsőíthetünk téged énekeinkkel, imádságunkkal, egész lényünkkel, életünkkel. Köszönjük, hogy közelengedsz magadhoz, köszönjük, hogy közelségedbe kerülhetünk, megismerhetünk téged az Úr Jézus által, veled járhatunk minden nap, követhetünk téged, szolgálhatunk neked. Köszönjük ezeket az áldásokat, köszönjük, hogy gazdagon megtöltöd a mi életünket sok-sok jóval. Itt vagyunk most előtted, Urunk, és szeretnénk elmondani neked, hogy szeretünk, hogy akarunk téged szolgálni, téged jobban megismerni. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, minden szolgálatot ezen a délutánon is. Hadd legyen, Uram, nagy neved dicsőítésére, és legyen lelkünk épülésére, javára. Amen. Testvéreim, Isten tiszteletünkre a János közönséges első levelét, annak is az első részéből az 5-től 10-ig terjedő verseket fogjuk olvasni. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő igéje nincsen mi bennünk. Amen. Köszöntjük szeretettel a testvéreket, a gyülekezetet. Ez alkalommal Isten igéje körül szolgálva az Úrnak, legyen nyitott a szívünk mindarra, amit Isten akar nekünk mondani. Most beszámoló lesz a családok táborozásáról, testvéreink fognak énekelni, kapcsolódjunk be, és a szolgálatokért imádkozzunk, hogy legyen építő és áldásos. Kérjük tehát az éneket, majd utána Nagy Tamás testvér fog szolgálni.
Egy olyan igét olvastunk fel, ami lehet nyugodtan egy önvizsgálat magunk felé, és én adtam egy címet is neki, egy másik címet is, hogy önvizsgálat Isten fényében, vagy lehetne azt is mondani, hogy Istennek röggen szemei felénk. Ezek az igék, amiket olvastunk, ha világosan elolvassuk és többször elolvassuk, akkor kitűnik belőle, hogy Isten röggen szemei előtt vagyunk, és vizsgál bennünket. Vizsgálja azt, hogy hogyan állunk, milyen státuszban vagyunk. Isten gyermekei vagyunk, vagy pedig még nem vagyunk Isten gyermekei. Világosságban járunk-e, vagy pedig még a sötétségben vagyunk. Megvan-e az igazi közösség Istennel? Feltettem a kérdést, és felteszem a kérdést az egész gyülekezetnek. Van-e igazi közösségünk Istennel? Az ige rámutat arra, hogy csak úgy lehet igazi közösségünk Istennel, hogyha a világosságban járunk. Azt mondja a 7. igevers, ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, Jézusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát egy folyamat veszi kezdetét a mi életünkben, ha a világosságban járunk, azt mondja, hogy Jézusnak az ő fiának vére megtisztít minden bűntől. Előtűnt ebből az igéből az, hogy hívő embereknek is vannak bűneik. És nem mondhatjuk azt, hogy nincsen bűnünk, mert ha ezt mondjuk, akkor hazuggá tesszük őt. Sajnos az én életemben is megtörtént, és visszaemlékezve naívan arra gondoltam, amikor megváltott az Úr és kegyelmet adott nekem, hogy most már vége minden bűnnek, és most már egy olyan életet fogok élni, ami tiszta lesz. És hamar rá kellett jönnöm arra, hogy nem így van, nem ez az igazi keresztény élet, és hamar rádöbbentett az Úr arra, hogy nem így állnak a dolgok, hanem bűnös emberek vagyunk továbbra is, de megváltott bűnös emberek. És kitűnik az igéből ez is. Egy másik ismertető jele a hívőnek, hogy felismeri azt, hogy bűnös ember. Isten fényében, az isteni világosságban előtűnik az a hívő ember előtt, hogy bűnös ember, és meglátja az ő bűneit. Felismeri az ő bűneit. Adná az Úr, hogy ismernénk fel minden egyes alkalommal, amikor vétkezünk, és fájnának a mi bűneink, hogy szabadulnánk meg attól, hogy jöjjünk az ő vére alá, hogy megtisztítson minden bűntől. Aztán tudja a hívő ember azt is, hogy bűnös ember, viszont tudja azt is, hogy megváltott bűnös ember, amit az előbb már mondtam. Tehát van egy olyan tudat benne, hogy itt a földön élünk, és a mi jó emberünk, ha már amíg ha megvan is gyengülve bennünk, de még bennünk él, és azt meg kell naponként öldökölnünk, de azt is tudjuk, hogy megváltott bűnös emberek vagyunk, és örök életünk van. A múlt héten beszélgettem egy bácsikával, akivel nagyon sokszor elbeszélgettem már, ő katolikus, és elmondhatom azt róla, hogy van hite, némi hite is, vagyis vágyik Isten után, de nincsen igazi reménysége. És ezt próbáltam elmondani neki, hogy mi nekünk hívő embereknek van reménységünk, van igazi üdvbizonyosságunk. És ő mindazt hajtogatta, hogy azt nem lehet tudni. Azt majd csak ott meglátjuk. És sajnos, hogy nagyon sok embernek nincsen üdvbizonyossága, és nincsen élő reménysége, hogy van üdvössége, hogy megváltott bűnös ember. és ez nagyon fontos. Ha nem tapasztaljuk meg azt, és nincs az igazi reménység a mi életünkben, hogy megváltott bűnös emberek vagyunk, akkor reménytelen emberek vagyunk, és akkor csak ebben az életben reménykedünk, ahogy Pál apostol is mondja. És Pál apostol mit mond erről? Hogy minden embernél nyomorultabbak lennénk, ha csak ebben az életben reménykednénk a Krisztusban. Milyen csodálatos, hogy nekünk élő reménységet adott hívő embereknek, és van élő reménységünk, tudjuk, hogy örök életünk van. Aztán az én kívánságom az, hogy vállaljuk a bűnösök helyét. Amit az ige is mond, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Milyen csodálatos az, hogy Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minden bűntől. És a megszentelődés folyamatában vagyunk, és elvezet bennünket a teljes igazságra, és vezet a hit útján. És ebből az látszik ki ebből az igéből, hogy a hívő embernek egy ismertető jele az is, hogy halad a hit útján, és növekszik. Nem marad meg ugyanazon a ponton, amelyen megszületett, hanem él és növekszik. Adná az Úr, hogy látszódjon minden egyes hívő ember életében a növekedés, és ha észreveszünk bűnöket az életünkben, valljuk meg azt, hű és igaz, hogy megbocsátja a mi bűneinket. Bízunk benne, és bízunk rá a mi életünket. Amen. Most énekelni fogunk, és Nagy Kassa Andrea szolgálata következik utána.
fel néhány gondolatot, ami úgy megragadta a figyelmemet a Hargitán. Péntek este, amikor volt a nagy ébredés a táborba, Györfi Tóbiás testvér szolgált, és az volt a fő gondolat, hogy tartsunk a menny felé. El is magyarázta nekünk, hogy ezt hogy kell csináljuk. Először is ne a világi dolgokkal törődjünk, hanem a mennyeiekkel, és bármilyen döntést hozzunk itt a Földön, azzal Istenre mutassunk. A második dolog, amit kiemelt, az az volt, hogy ne egyedül, hanem közösségben, azaz így gyülekezetben úgy tartsunk a menny felé. Arra lettünk bátorítva, hogy minél jobban illeszkedjünk be a gyülekezetbe, ahol vagyunk, mi az ifjak. Aztán a harmadik gondolat, amit még megemlített, az az volt, hogy ne egy beteges hívő élettel, ne egy botladozó hívő élettel, hanem egy gyümölcstermő és virágzó hívő élettel tartsunk a menny felé. Az én hívő életemről elmondhatom azt, hogy volt jó pár bukásom, néhányszor elestem, és a jövőben arra szeretnék törekedni, hogy gyümölcsöző legyen az életem, és ne folyamatos bukások legyenek benne, hanem felfelé ívelő legyen. Másik dolog, ami még úgy megragadott, hogy arra is buzdított minket, hogy illeszkedjünk be a gyülekezetbe. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és elhatároztam akkor este, hogy én is jobban beszeretnék majd illeszkedni a gyülekezeti szolgálatokba. Következő este Szabó László testvér szolgált, szombat este, akkor pedig különösen egy mondatra figyeltem fel, mégpedig arra, hogy tegyük le a terheket. Ezek a terhek lehetnek főleg bűnök. Én velem már többször előfordult az, hogy kisebb bűnöket, vagy akár nagyobbakat is, habár észrevettem az életemben, viszont nem tettem le, és ennek mindig rossz következménye volt. Arra szeretnék törekedni, hogyha észlelek egy bűnt az életemben, akkor rögtön valljam meg és tegyem le, hogy ez nem menjen a lelki életem rovására. Azt kívánom magamnak és az egész gyülekezetnek, hogy tehermentesítsük az életünket, és éljünk egy gyümölcstermő és szolgáló hívő életet. Amen.
Kérünk még egy éneket, és Nagy Kassa Lőrinc és Kis Győző szolgálatát utána.
Thank you. Hálás vagyok az Úrnak azért, hogy ebbe a táborba én is részt vehettem, mi is részt vehettünk feleségemmel együtt, és még 13 család. Tehát összesen olyan 35-36-an voltunk együtt a gyerekekkel. Hát összegzésképpen elmondhatom, hogy nagyon áldott. 4 napot töltöttünk együtt a testvérek, Isten igéje mellett, a szabadban, a jó, friss levegőn, és megtapasztaltuk azt, hogy milyen jó és gyönyörűséges, amikor az atyafiak együtt lakoznak. Hát most úgy volt, hogy egy fedél alatt laktunk, 35-en, és együtt ettünk, együtt énekeltünk, együtt imádkoztunk, együtt játszottunk, és jó volt ezt megtapasztalni. Ha már ilyen lehetőséget kaptam, elmondanám azt is, hogy most 40 éve, hogy megismertem az Urat. És úgy, ahogy most itt ülök, eszembe jutott, ahol ült Tamás, Kovács Tamás, én is valahol ott ültem 16 évesen, és annyira szorongatott a lélek, hogy álljak fel, és mondjam el a gyülekezetnek, hogy az Úr könyörült rajtam a múlt héten, és nem volt erőm felállni. És majd odaszóltam az egyik testvérnek, hogy szóljon Barta testvérnek, hogy lenne valami mondani valóm a gyülekezetnek, és ő szólt, és felálltam, és elmondtam azt, hogy szeretném az Úr Jézus kezébe letenni az életem. 16 éves voltam akkor. És újból köszönöm szépen a gyülekezetnek, mindazoknak, akik imádkoztak értem, akkor ezelőtt 40 évvel. Megtapasztaltam Jóisten gondviselését, kegyelmét és áldását e 4 évtizedben, és örülök annak, hogy most is itt lehetek együtt a testvérekkel, és hála van a szívemben. Egy néhány igeverset szeretnék felolvasni. A Zsoltárok könyve 57. rész, a 8. verstől. Kész az én szívem, ó Isten, kész az én szívem, hadd énekeljek és zengedezzek. Serkenj fel, én dicsőségem, serkenj fel, te lant és hárfa, hadd költsen fel a hajnalt. Hálát adok néked, én Uram, a népek között is zengedezek néked a nemzetek között. Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged. Ezt én is személyesen megtapasztaltam, úgy, mint a Zsoltár író, de köszönöm az Úrnak, és hálás vagyok, hogy nem csak én, hanem itt nagyon sokan, a kedves testvérek, akik most hallgatnak, megtapasztaltuk ezt az igét, ami mindennapi életünkben. A táborral kapcsolatosan azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó volt, nagyon jó légkör volt a csoportban, a kis csapatban, és áldott alkalmakat tölthettünk együtt. Amikor valaki elmegy a táborba, legyen az fiatal vagy idősebb, az a kérdés vetődik fel benne, jó-jó, elmegyek, hozom azt az áldozatot, de mit fogok kapni? Bennem felvetődött a kérdés, mit kapok, de a másik kérdés is ott van bennem, mit fogok adni, ha elmegyek a táborba? Hát az egyik dolog, amire rájöttem és megértettem, fontos az, hogy félrevonuljunk a mindennapi programok, kötelezettségek elől egy csendes helyre, ahol alkalmunk van megpihenni, együtt lenni az Úrral és együtt a testvérekkel. Szoktuk mondani, hogy felgyorsult a világ, és valóban így van. És én nagyon jól éreztem, hogy amikor a telefont is itthon hagyhattam, nem csörög a telefon, nem hívnak egy nap 50-szer, vagy 60-szor, vagy 20-szor, vagy amennyiszer, nem hívtak egyszer sem. És olyan jó volt ez a csend. Olyan jó volt ez a csend. Aztán a másik dolog, amit megértettem, fontos, hogy megtapasztaljuk a testvéri közösség áldását. Ilyen értelemben is. Jó, hogy együtt vagyunk a gyülekezetben. És még a mellettünk levőnek talán köszönünk is, vagy megkérdezzük, na, hogy telt az múlt hét, vagy hogy vagytok. De ám aki tőlem 10 méterre van, lehet, hogy eltelnek hetek, vagy hónapok, egyszerűen nem találkozunk, hiába együtt vagyunk a gyülekezetben. Na hát ezen az alkalmon volt lehetőség együtt főzni azok, akik talán sohasem nem főztünk együtt. Vagy együtt pucolni a krumplit. Vagy együtt pingpongozni. Vagy egymás mellett imádkozni. Vagy együtt megosztani azokat a problémákat, amik felvetődtek a családba, vagy éppen a személyes életünkbe. Testvérek, ajánlom, hogy máskor is szervezzünk ilyen lehetőséget, amikor együtt lehetünk a testvérek, és együtt szolgálhatjuk az Urat. De felvetődött bennem az a kérdés is, hogy mit adhatok én e néhány napon? Hát adhatok a testvéremnek egy mosolyt. Én többször megtapasztaltam, hogy azokat az embereket, akiket olyan merev, olyan barátságtalan, vagy esetleg ridegeknek gondoltam, amikor egy kicsit közelebb engedtem magamhoz, felismertem, hogy ez az én testvére. Hát ez az alkalom jó arra, hogy megismerjük egymást, és meglássuk azt, hogy hát ez nem más, mint az én testvére. Aki ugyanolyan, mint én, aki legalább olyan hívő, mint én, legalább úgy szereti az Urat, mint én, és akivel nagyon jól el lehet beszélgetni. De ha távol vagyunk egymástól, ha nem sokat beszélgetünk, nem tudjuk megismerni egymást. És jó volt ez az alkalom erre is. Aztán egy tekintet, egy biztató tekintetet is adhatunk valakiknek. Egy segítő kezet. Ha van elakadás, ha egy edényt fel kell mosni, ha valamit rendbe kell tenni, egy segítő kezet nyújthatunk egymásnak. Vagy nem utolsó sorban valakit meghallgatni. Lehet nem volt kinek elmondja problémáját. És ott vagyok én, és meghallgatom. És ha meghallgattam, akkor imádkozzunk. Imádkozunk egymásért. Hát én kívánom, hogy legyen még részünk, nem csak nekünk, nem csak mi legyünk ilyen kiváltságba, hanem minél többen a gyülekezetből, akik szakíthatunk erre egy néhány napot, talán jobb lett volna egy hét. De hát most 4 nappal kezdtük. Az Úr adjon még ilyen lehetőséget, és legyünk hálásak. Kívánom azt, hogy mindannyian tapasztaljuk meg a testvéri közösség áldását úgy itthon, mint bárhol, ahol vagyunk. Amen.
Eleinte, és aztán közvetve akkor, és utólag. Hát ami egy néhány szóba összefoglalhatnám, az a szép táj, vizesés, erdő, barlang, szerpentinek, mély szakadék, jó közösség. Aztán egy kicsi zárójelbe oda tenném, hogy 9,5 km rossz út, de meg lehetett tenni. Kezdeti nehézségek is voltak, amikor szerveztük ezt a tábort, hogy kik menjünk el a szervezéssel kapcsolatosan, hogy mit együnk, mit vigyünk. Van, akik visszaléptek bizonyos okoknál fogva, egészségi problémák, pénzhiány vagy időhiány miatt nem tudtak eljönni, munkahely lefoglaltsága miatt. De én különösebb bátorítást kaptam a fiamtól, Ábeltől, hogy jó lesz, meglátod, apa, olyan jó volt a múltkor, ők mentek hamarabb, ugye a gyerekek ott voltak, és aztán bátorítást kaptam tőle is. Az időjárásról, hogy mit mondjak? Hát első nap jó meleg volt, és már mondogattuk estére, hogy hát igen, meleg van, és aztán második nap jött egy kis eső is, és aztán jött újból napsütés, harmadik nap szintén egy kis eső, és egy kis napsütés. Alig itt-ott egy felhő, de a hegyekben, ahogy van, egy néhány perc vagy óra múlva már esett az eső, de olyan, ugyanolyan hamar el is múlt. Szép idő volt, és jó idő is. Külön és mégis együtt. Tehát, ahogy említette testvérem, volt úgy, hogy a reggeli áhítatot külön tartottuk mindenki a szobájában, a csendességben imádkoztunk, és mégis együtt. Este, amikor összegyűltünk, 24 felnőtt és a többi gyerek, tehát vagy 35-en voltunk, együtt voltunk, énekeltünk, és beszélgettünk, és imádkoztunk. És egy különös délután, vagyis reggel, ha jól emlékszem, Tamás tartotta az imaórát, megkérte arra, hogy mindenki számoljon be a megtéréséről egy-két olyan bűn, ami eszébe jut, és amitől úgy érzi, hogy akkor kellett szabaduljon. És elmondtuk sorba, hogy ami eszünkbe jutott, sok bűnünk van persze, de az az egy-két dolog, ami nagyon nehezünkre volt, és nyomasztott, és megszabadított attól is a Jóisten. Jó alkalmak voltak, áldásos alkalmak voltak. Együtt énekeltünk, együtt zenéltünk. A gyerekeknek is volt öröm, részük, örömben részük, nagy halfogást élhettek át, csatatestvérünk hozott egy néhány horgászbotot, és aztán a patakból horgászhattak, milyen halat, Ábel? Pisztrángot, igen. És sikerült, nem nagyok voltak, de az öröm meg volt a gyerekek szívébe is, hogy valamit meg tudtak ők is valósítani. Volt alkalom beszélni a házigazdával is. Néhány nap alatt, amíg ott voltunk, ő hallotta a mi éneklésünket, zenélésünket. Csend volt, ilyenkor voltak az elmélkedések, az imádkozásainkat, és hallhatta. Beszélhettünk négy szem közt is vele. Imádkoztunk is. Ő érte. Mi hiszük azt, hogy ilyen formában is tudtunk vetni a magot. Imádkoztunk minden alkalommal a táborozói fiataljainkért. Látjuk, hogy a Jóisten ma meghallgató Isten volt. Ezért is dicsőítjük az ő nevét. Amen.
Egy éneket kérünk újból, és Szőke Réka és Csata Gerzson szolgálatát.
Ha már csak ránk néznek a testvérek, akkor lehet látni, hogy eléggé vegyes volt a csoport, és már ugye az első napokban letisztázódott az bennünk, hogy mindenki kisebbségben érzi magát, az idősebbek is, a fiatalok is, a középkorúak is, de mégis olyan jó volt látni azt, hogy Isten hatalma és kegyelme az ott volt jelen velünk, és olyan jó volt a beszélgetésekben látni azt, hogy testvérek lehetünk az Úr Jézus Krisztusban. Már amikor mentünk, már nagyon izgultam, hogy na vajon lesznek-e egerek. És nem vettem elő a nagyítót, néztem jól, nem láttunk még a nyomát sem, legalábbis akikkel beszélgettünk, senki nem látta. Ennek is nagyon örültünk. És ott volt a másik dolog, hogy az út. Hát menet, nagyon-nagyon rázós volt az út, és többen elmondtuk azt, hogy már felmerült bennünk, hogy biztos túlmentünk a táboron, mert ez már nem 9 kilométer, ez legalább 29, amennyit mentünk. De úgy jó volt észrevenni azt, hogy visszafele jövet, hazafele, amikor elindultunk, hogy figyeltük, hogy mintha javították volna az utat. Pedig nem javítottak azon, csak már másképp jöttünk haza, lehet a feltöltődés, vagy maga az, hogy ismerős volt már az út, más volt. Volt néhány dolog, ami úgy bennem letisztult, és úgy megnyugodtam abban, hogy igen, érdemes volt menni. Amit a leginkább kiemelnék, az a személyes beszélgetések. Nagyon sokszor abba a hibába esem, és esünk, hogy látszat alapján ítéljük egymást. Hát, ha én az ő helyében lennék, ezt vagy azt tenném. Vagy lehetne neki így, vagy úgy, miért nem így, vagy úgy éli az életét. És úgy elmosolyogtam magamban, amikor beszélgetések során letisztult az, hogy bárcsak lennének több ilyen alkalmaim, amikor személyesen leülünk egymással beszélgetni. És nem csak a velem egyidősökkel, hanem idősebbekkel is, fiatalokkal is, más helyzetben levő testvérekkel is, mert az ő élettapasztalataikból is sokat nyerhetünk. És nekem ez volt nagyon jó. Persze, hogy vegyes volt a csoport, akkor jöttek az énekek, és volt olyan ének, amit mi nem tudtunk, volt olyan ének, amit mások nem tudtak, de akkor is ott volt bennem az, hogyha Isten szeretete az, ami betölt minket, akkor meg tudjuk tanulni azokat az énekeket, amik ezelőtt 40-50 évvel ezelőtt énekeltek, és azokat is meg lehet tanulni, amit most énekelnek a fiatalok. Aztán még volt bennem még egy dolog, ami úgy letisztult. Mikor mentünk, még a házigazda bácsi is nagyot nézett, hogy 3 zsák krumplival érkeztünk. És hűha, mi lesz itt, meddig maradunk. És olyan jó volt tudni, látni azt, hogy amikor előkerült egy zsák krumpli, úgy terjednek történetek arról, hogy menyegzőre való készülődés közepette, ugye egy fél délelőttöt vagy délutánig tartott a krumplipucolás, mert olyan lassan ment. Hát mi 6 perc alatt megpucoltunk egy-egy zsák krumplit, mikor mindenki odaállt, és mindenki úgy készültünk, hogy vittük a kést magunkkal. Bárcsak úgy lenne a gyülekezetünkben is, hogy mindenki megtalálná azt a helyét, ahol ő szolgálhat, és mind úgy odaállnánk, mint ott odaálltunk a krumplipucolás mellé, és akkor működnének a dolgok. És az utolsó alkalom vasárnap délelőtt az igei szolgálatban, amikor úgy elcsodálkoztunk azon, és elcsendesedtünk, megnézve néhány pillanatot Péter életéből, úgy még hangsúlyosabbá vált az bennem, hogy engedjem azt, hogy az én életemben is, és a mellettem élő testvér életében is Isten végezze a munkáját. És ha elbukom, ha a mellettem levő testvér is elbukik, még ne mondjak ítéletet fölötte. Péter is sokszor elbukott, és mégis Isten egy különleges feladattal bízta meg, és erre készítette fel. És bárcsak lennének itt a mi gyülekezetünkben is, lennék én is olyan ember, akit Isten fel tud készíteni arra a szolgálatra, amiben látni akar.
Mi és a feleségem először voltunk itten táborban, és én személy szerint is azon töprengtem, hogy milyen lesz. És el kell mondjam azt, hogy nagyon jól éreztük magunkat, és köszönjük, hogy meghívtak a testvérek. Az is a gondolatomban volt, hogy mit fogok tanulni, mivel fogunk hazajönni szellemi értelemben. És hadd mondjam el azt, hogy Isten jelenlét ott volt, és szólt személyesen hozzám. Feljegyeztem a foglalkozásoknak egyes mondani valóját, és már az első este, mikor odaérkeztünk, már a záhítat elkezdték, és megragadott egy olyan kijelentés, hogy veszélyben vagyunk, mivel kereszténység elpogányosodik, és ennek a veszélynek ki vagyunk téve mi is. De a biztatás az volt, hogy maradjunk meg a hitben. És aztán a többi áhítatok is, a többi foglalkozások egy olyan üzenetet adtak, amely számomra, mint hívő embernek fontosak a hétköznapjainkban és a hívő életünkben. Volt még szó a pénzszerelméről, veszélyekről, amelyek elszakíthatnak Istentől. Aztán a legfontosabb dolog talán az imádkozás, amely életünkben nagyon fontos. És Győző már megemlítette azokat, amit Tamás szolgált, hogy meg kellett említsünk bűnöket, és feljegyeztem. Én 24-et sikerült felírjak összesen, de biztos nem 24 volt, hanem Isten nagyon sok bűntől megszabadított minket, és ezért hálásak kell, hogy legyünk. Hát még volt egy élményünk a gyerekekkel, a fiúkkal, a halászat, mikor mondtam, hogy hoztam 3 petszabotot, megörültek, és menjünk halászni. Aztán a csalinkra nem akartak halatni a halak, mert piros gilisztával kezdtük. Látszottak, hogy körbeszaladgálják a csalit, és elmennek. És töprengtünk, hogy mit csináljunk, hogy a halak mégis harapjanak, hogy fogjunk. És aztán vittünk kenyeret. Rátettük a kenyeret a horogra, és már mindjárt sikerült egy halat fogni. A legügyesebb horgász Ábel volt, akinek sikerült 5 halat fogni. Réuel úgy mondta az édesapjának, hogy ő csak egy fél halat fogott, mivel mikor akasztani kellett volna, leesett a horogról a hal. Kim volt a vízből, és visszaesett. Aztán miután hazavittük a halakat, akkor bemutattuk a testvéreknek, és akkor oda tettük, hogy süssük is meg. Aztán megsütöttük, és jó ízűen megettük. Nem volt türelmük a gyerekeknek a szálkát piszkálni belőle, de azért azt mondták, hogy finom volt. Hát én is azt mondom, ahogy a testvérek, hogy megéri ilyen áldozatot hozni, hogy félrevonulni, valóban nagyon jó hétvége volt, csend volt, és áldásos volt. Először is hálásak vagyunk Istennek és testvéreknek.
Éneket kérünk, és Szabó Rebeka és Nagy Kassa Márta szolgálatát.
Oh! Számomra ez a tábor egy ima meghallgatás volt Isten kegyelméből. Nagyon sokszor részt vehettem női csendes napon a hargitai táborba, és úgy kívánta a lelkem azt, hogy megtapasztalja a férjem is, amit ott mi fent a hegyen megtapasztaltunk. Amikor a gyülekezetbe kijelentették, hát természetes volt számomra, hogy igen, jelentkezni fogunk. Aztán úgy bennem volt, hogy biztos szűztestvérék is velünk tartanak. Aztán egyszer majd Dorottya mondja, hogy pont akkor lesz a mi táborunk is, mikor a fiatalok tábora. És úgy egy kicsit elkeseredés volt bennem, aztán imádkoztam érte, hogy Uram, te a többi testvért is meg tudod áldani, hogy érezzük és tapasztaljuk a te jelenlétedet. Aztán örömömre majd utolsó vasárnap tudtam meg, hogy Kovács testvérék is velünk tartanak, és hát tényleg megtapasztaltuk a Jóisten jelenlétét. Aztán azt is megtapasztaltam, hogy Isten időzítése mindig jó. Tehát amikor, nem tudom, hogy mennyire tudták a testvérek, amikor mi ezt a dátumot eldöntöttük, én legalábbis nem tudtam, hogy a pont a fiatalok is akkor mennek a táborba, de azt hiszem, hogy soha nem volt még így, hogy tehát 30-35-ön reggel és este együtt imádkoztunk a fiatalokért. És ez olyan jó volt. És úgy láttam, hogy az áhítatok olyan jók voltak, és annyira érzett az Úr jelenléte, hogy nem kellett várni, hogy imádkozzon a következő, hogy az Úr indított bennünket, imádkoztunk. A másik, ami nagyon foglalkoztatott Kovács testvérnek az előadása vasárnap, Péterről volt szó, hogy Péter, akire Isten azt mondja, hogy vagyis az Úr Jézus mondta, hogy te kőszikla vagy, rejád építem fel az anya szent egyházat. És Péterre mégis annyit foglalkozott az Úr Jézus külön. Tehát három tanítványa, János, Jakab és Péter. És sokkal többet, mint a többi tanítványokkal. És úgy éreztem, és láttam én is, hogy velem is sokkal többet kellett foglalkozzon talán az Úr, mint másokkal. És azt mondta Kovács testvér, hogy ő kőszikla volt, Péter. De nem ő volt a kőszikla, hanem a kősziklának csak egy darabja volt. Maga Jézus Krisztus volt a kőszikla. És ahogy jöttünk lefelé a hegyről, úgy még az ige hatása alatt voltam, és úgy figyeltem a kősziklákat, hogy mennyire egybe vannak. És de amíg ott vannak a kőszikla szélén, éri a vihar, a fagy, és olyan könnyen leválnak a szikláról. És ezt láttuk is, hogy olyan sok szikladarabok, nagyobb, kisebbek ott az út mentén, a patakba. Aztán úgy a kívánságom az volt, hogy Uram, add, hogy egy olyan szikladarab legyek, amely beléd van épülve, amely ott van a középen, amelynek nem ártatnak a viharok, a gondok, a nehézségek. Sokszor láttam azt, hogy egy-egy testvér, amikor egy valamilyen probléma ért, és úgy összeomlott. És olyat is láttam, akik sziklaszilárdak maradtak akkor is. És hát kívánom azt, hogy legyünk mind olyanok, akik benne vannak a kősziklába, akiknek nem ártatnak a viharok és a szelek. Amen.
Örülök én is, hogy ebben a táborban részt vehettünk, tehát részt vehettem férjemmel együtt. Mi másodjára voltunk ilyen családi táborban, azt hiszem 7 évvel ezelőtt voltunk Békás testvérékkel is, még egy néhány család, Erdei Béláékkal, a most is Ildikóék, akkor is voltak a nagy Mihályék, és volt egy kis tapasztalatunk, akkor egy kicsit hosszabb volt a tábor, nekünk ez most sokkal rövidebbre sikerült. A nagy csoport csütörtökön már délben megérkezett, mi párommal csak péntek délben, úgyhogy emiatt is rövidebb volt, de nagyon jól telt. Hát péntek délután már el is indultunk ebéd után letornázni az ebédet. Azt mondták, nincs messze a vízesés, de hát nagyon messzire sikerült.
Mire hazaértünk, úgy elfáradtunk, hogy kicsit fáradtabbak voltunk az áhítaton, de ahogy közösen énekeltünk, úgy fellelkesedett a csoport, aztán már nem akart senki nyugovóra térni, egymást kellett biztosuk, hogy csak le kell feküdni. Szeretném elmondani azt, hogy nekem milyen jó volt a szombat este, amikor Tamás szolgált, és arra buzdított, hogy dicsőítsük az Urat, és magasztaljuk azért, hogy megszabadított bennünket a bűntől, és mindenki soroljon fel két dolgot, ami különösen nehéz volt a megtérésekor. És úgy elgondolkoztam, ahogy úgy sorba úgy beszéltük, tehát megosztottuk ezeket a dolgokat, arra jöttem rá, hogy a sátán is ismeri a mi gyenge pontunkat, és tudja, hogy miből szabadultunk meg, és lehet, hogy még 10-20-30 év után is evel kísért. És azután is még inkább odafigyeltem erre, hogy az ördög mennyire próbál arra azt a bűnt visszalopni a mi életünkbe. Én ahogy említettem azt, hogy hazugság és az önigazságom, éppen azután is, miután hazajöttünk a táborból, észrevettem magamon, hogy néha feltörez bennem, hogy harcoljak az igazamért, és úgy Isten csendre intett, hogy legyek csendbe, és engedjem, hogy az ő munkálkodjon, és ne próbáljam én mindig az igazamat érvényesíteni. És olyan jó az, hogy Isten így formál bennünket, és nagyon jól esett még a vasárnapi igeszolgálat is, hogy Isten milyen aprólékosan foglalkozik Péterrel, de az az örömhír számunkra, hogy így foglalkozik velünk is, és ezt tapasztalhatjuk. Ha nyitott szívvel jövünk, akár a ma délelőtt is, milyen sok üzenet volt számunkra, és hogy formál bennünket az Úr. És szeretném, hogy engedjem mindig, hogy formáljon is. Számomra is nagyon jó volt a közösség, és én tudom azt, tehát én úgy is indultam, hogy tudtam, hogy jó lesz a tábor, mert ott nincsenek a hétköznapi problémák, nyitott szívvel tudunk lenni egymással szembe, és olyan jó, hogy megismerünk embereket egy kicsit közelebbről, és én is csak azt tudom mondani, hogy szükség van ezekre az alkalmakra, hogy a gyülekezet még inkább összeforjon, és a testvérek együtt. Amen.
Szolgálatot kérünk, és Kovács Ágnes szolgálatát.
szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és hát én arról a bizonyos vasárnapi napról szeretnék beszélni, amit már többször is emlegettek itt a többi testvéreim, testvérnőim, és kicsit bővebben szeretnék arról beszélni, hogy vasárnapi Isten tiszteletünk alatt, ami egy ima alkalomból és egy ige hirdetésből állt, hogy milyen tanítást kaptunk Péterről. De mielőtt ezt tenném, el szeretném azt is mondani, hogy ma gondolkoztam azon a délutáni, vagy délelőtti Isten tisztelet után így hazafele menve, és otthon is, hogy József egy nagyon kedves, alázatos, és nem csak, hogy alázatos, de szelid ember volt. És azon gondolkoztam, hogy Péter viszont ennek az embernek teljesen ellentéte volt. Ő egy sokkal hát forróvérű, néha meggondolatlan, néha hát ahogy ki volt ez fejtve ott a táborban is, hát ő a Jóna fia volt, ugye Simon Jóna fia, és a Jóna, ahogy el lett nekünk magyarázva, azt jelenti, hogy pillangó. Vagyis egy olyan természet volt, ami nem tud megülni egy helybe sokáig. És belekap dolgokba, hirtelenkedik. És azon gondolkoztam magamban, hogy mi is itt nagyon sokan sokfélék vagyunk, de mégis az Úr Jézus, ahányan vagyunk, annyi féleképpen törődik velünk. És mennyire bölcs, és mennyire szerető lehet ő, hogyha mindenkinek a szívét meg tudja érinteni, és mindenkinek az életén keresztül tudja, hogy milyen leckéket kell bemutasson, milyen leckét kell adjon, mint ahogy Péternek is adott élete során, ahhoz, hogy igazi tanítványokká lehessünk mindannyian. És hát tanultuk együtt, mert ez egy kicsit olyan bibliatanulmány szerűen volt, hogy a Bibliában meg van említve, hogy ahogy már volt is emlegetve, hogy Péterrel foglalkozott a tanítványok közül Jézus legtöbbet. Összesen 24 alkalom van megemlítve a Bibliában, amikor kimondottan csak Péterrel foglalkozott Jézus. Csak neki adott valamilyen leckét. És minden ige hely természetesen nem volt felolvasva az idő hiányába, de néhány mégis meg volt emlegetve, azok a főbb leckék, amik számára és akár számunkra is nagy tanulság lehet. Hát az egyik története, ugye a csodálatos halfogás története, amikor az volt a lényeg és az volt a lecke Péternek, hogy rá kellett jöjjön, hogy ő egy bűnös ember. És Jézusnak a tisztasága annyira távol áll az ő bűnösségéhez képest. Ezért is mondja, hogy én távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Ez volt az első lecke, amit Péternek fel kellett fedezzen az életébe, és úgy gondolom, hogy mindannyiunk, akik már megtértünk, ezen a leckén már túl kell legyünk. És akik még nincsenek megtérve, azok viszont meg kell tegyék ezt a lépést, ezt a felismerést. A második történet, amin ugyancsak sokat elmélkedtünk, és nagyon szívhez szóló volt, az alázatnak a leckéje volt. Amikor hát Péter ugye pillangó volt, és azt mondja Jézusnak a többi tanítványokat úgymond kicsit lenézve, hogy ha ezek valamikor is elfordulnak és megtagadnak téged, én soha nem tagadlak meg téged. Hát meg kellett tanulja azt, hogy ő sem külön másoktól. A bűn pontosan ugyanúgy őt is uralja, mint másokat, és nincs semmi jó az emberbe, csak az, amit az Úr ad bele. Megtanulta ezt a leckét. Nehezen, de megtanulta. Aztán jött a felismerés leckéje is, amikor önmagát felismerte, mikor megtagadta az urat háromszor is. Jó lehet, Jézus előre figyelmeztette erre. Neki mégis át kellett ezeket élje. És aztán találkozott a szeme az Úr Jézussal, és felismerte magát, és tényleg nagyon elkeseredett, tényleg magába nézett, és bánkódott saját maga fölött. Hát ilyen mozzanatok a mi életünkben is bizony időnként meg kell történjenek. Nem csak akkor, amikor megtérünk, mert az csak az útnak az eleje. Utána is mindig van mit megbánnunk, mindig van mit letegyünk, és mindig van, amiért meg kell keseredjen a mi szívünk, hogy azokat oly régóta már hordozzuk. Aztán jött a következő, amikor az Úr Jézus maga személyes kapcsolatot rendez Péterrel. Ez két részletben történt. Az egyik, amikor kimondottan csak Péterrel volt. Jó lehet, a Bibliában nem tudjuk pontosan, milyen beszélgetés történt Péter és Jézus között, mert van egy ilyen alkalom, amikor csak kimondottan vele találkozott, de úgy gondoljuk, és úgy beszéltük ott, hogy valószínűleg, hogy ez az a mozzanat lehetett, amikor az Úr Jézus megbocsátott Péternek. De ennek volt egy folytatása is a kapcsolat rendezésnek, ami nyilvánosság előtt kellett megtörténjen a Genezáret tó partján, amikor Jézus már kint volt a parton, és halat sütögetett, és akkor jönnek a tanítványok a halfogásból, és megkérdezi nyilvánosan Pétertől, visszakérdez, jobban szerezte engem ezeknél? Ugye egyszer azt mondta, ha ezek meg is tagadnának téged itt, akkor is. És visszakérdez. És azt látjuk, hogy Péter a nagy, hát önbizalommal rendelkező ember most hirtelen nagyon elbizonytalanodik. És kitérő válaszokat ad. A magyar fordításban ez nem látszik, de mindig kitérően válaszol arra, hogy hát igen, szeretlek, Uram. De nem kimondottan az igazi nagy szeretetről beszélt ő. Végül is feladja, és azt mondja, Uram, te tudod jól, hogy szeretlek. És itt helyreáll közöttük a kapcsolat. És ez onnan is kiderül, hogy az Úr Jézus az ő tanítványa előtt is a helyére teszi Pétert, rehabilitálja előttük, és megbízza őt szolgálattal, és feladatot ad neki. Mert közben-közben is mindig azt mondja, hogy legeltesd bárányaimat, őrizd juhaimat. Tehát az Úr Jézus, amikor a kapcsolatunk végre helyreáll, ez biztos, hogy az Úr valamilyen feladattal megbíz bennünket. És ezeket, amiket hallottunk, én magam is nagyon szívemre vettem, és én is úgy gondolom, hogy valóban, amikor van egy-egy megújulása az életünknek, akkor ott valami új kezdődik. És az embert Jézus Krisztus egy valami új feladattal, vagy nagyobb lelkesedésre biztatja, amit addig csinált, addig szolgált az Úrért. Hát kívánom azt, hogy bár sokan sokfélék vagyunk, és mindenféle természetűek vagyunk Péterek, vagyunk Márták, vagyunk Dánielek, és még sorolhatnám a különféle fajta embereket a Bibliából, de nem ez a lényeg, hogy különbözőek vagyunk, hanem az, hogy egy az Úrunk, és egy Úrra kell hallgassunk, és hogyha ez így megtörténik, akkor mint ahogy ez a bizonyos krumplipucolás is, akkor össze tudunk hangolódni. Amen.
Yeah.
És lelki áldásokat tapasztaltak meg a testvérek a táborban. Bátorítjuk a testvéreket, a gyülekezeti tagokat, hogyha majd szervezünk még ilyet, akkor csatlakozzunk. És nem fogjuk úgy nevezni a családok tábora, hanem úgy mondjuk, hogy gyülekezeti táborozás, és akkor akik még nem házasok, vagy akik már nem házasok, mindenki jöhet, és együtt lehetünk a Jóisten jelenlétében, és szolgálhatunk, és akkor lesz egy nagy beszámoló majd a gyülekezetben. Úgy látjuk, hogy mindig olyan jó és gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak, akár fiatalok, akár idősebbek, akár a gyerekek, mindig jó és hasznos. Hát a közösségről olvastunk, és ez lesz egy néhány percig, ha tudjunk Isten igére figyelni. János apostol az ő levelében sokszor ezt a témát boncolgatja és helyezi elébünk, hogy közösség. Közösségünk van Istennel, és közösségünk van egymással. Ez a hívő élet igazából. Kapcsolatunk van Istennel, elvette azt, ami az életünkben akadály ebben a kapcsolatban, ami bűnünk, megtisztította a bűnünket, és közösségünk lehet az Istennel, és kapcsolatunk, közösségünk van egymással is. Erre bátorít a Jóisten, és erre kér fel, hogy aknázzuk ki, éljünk ezzel a közösséggel. És hogy még mielőtt ez az igéhez szólok, és egy kicsit tanulmányozzuk, a közösséget, testvéreim, élni kell. És itt ebben a szóban, hogy közösség, benne van az, hogy valami közös. Persze, hogy az Úr Jézus Krisztus mindent megtett, idadott nekünk mindent, de ahhoz, hogy nekem közösségem legyen az Istennel és a testvérekkel, én is oda kell tegyem az én részemet. És ilyen szempontból a közösségben nem az a kérdés, hogy én mit kapok. Milyen lelki áldások, milyen tanítást, milyen felüdülést, mi ez. Persze, hogy kapjuk ezeket, de az első kérdés az, hogy én mit teszek oda a közösségbe. Mivel járulok hozzá a közösbe, a közösségbe. Hozzá kell járulni, lelki féleképpen, és nézzétek meg, Pál apostol ezt a következőképpen mondja a korintusi levélben, az első levél 14. rész 26. versében, hogy van hát atyám fiai, amikor egybe gyűltök, tehát gyülekezeti istentiszteletekről van szó, amikor egybe gyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata, mindenek épülésére legyenek. Hát amikor jövünk a Jóisten házába, a közösségi alkalomra, akkor mindnyájan készülünk, akarunk valamit hozni. Mindenki nem tud megszólalni, mert hála Jóistennek vagyunk sokan, de ezzel a lelkülettel jövök, én a közösségbe megyek. A mai kereszténység sokszor azért szenved, beteg és gyenge, mert egy közönségi szellemet, egy ilyen színpadi szellemet látunk, hogy valaki ott van elől, mond valamit, csinál valamit, csak többiek megnézzük. Megtapsoljuk, jónak látjuk, megkritizáljuk, nem látjuk jónak, megvitatjuk, hogy legyen, mint legyen, és már nem a közösség, hogy én mit hoztam. Én imádkozok érte. Én azzal a lelkülettel jöttem ide az úrházában, hogy meg tud az Isten szólítani. Amikor jöttem az úton errefele, vagy mielőtt otthonról elindultam, imádkoztam azért, hogy legyen áldás, hogy az Úr munkálja az én szívemet, hogy munkálkodjon a gyülekezet életében, minden tagnak, minden jelenlevőnek az életében. Közösség. Mit teszek oda? Mit hozok? Mit adok oda? Az egész lényemet, az egész életemet odaadom az Úrnak és a testvéreknek a közösségbe. És ezzel a lelkülettel kell lenni, mert hogyha ez a lelkület lesz bennem és bennünk, akkor a Jóisten megáldja a gyülekezetünket, a Jóisten megáldja a missziónkat, a Jóisten megáldja az összejöveteleink légkörét, vágyni fognak az emberek, keresni fogják ezeket az alkalmakat. Mi van ott? Hogy van ott? Miért vannak ezek a dolgok? Azért, mert minnyáján akarunk tenni. Nem úgy, hogy ha én miért csináljam én. Ha vannak ott idősebbek, vannak ott tapasztaltabbak, vannak ott ilyenek, vannak ott olyanok. Nem csak egyeseké ez a szolgált. Közösség. Isten erre a szövetségre, erre a közösségre hív bennünket. És ezen a délutánon még egy néhány percig a közösségünk alapjáról hagy legyen szó. Szóval, ahogy Tamás testvér mondta, alapvető igék ezek. Nagyon alapvető igék. Meg kell, hogy vizsgáljuk az életünket, hogy valóban ezek szerint élünk-e. Négy dolgot szeretnék elmondani ebből az igéből, ami a közösségünk alapját képezi. Az első a megtérés. Hogyan lépünk Istennel való kapcsolatra? Hogyan békülök ki az Istennel? Sokan úgy mondják, ha beleszületek egy vallásba. Beleszületek egy rendes családba. Ismerem a Bibliát. Konfirmáltam. És mondanak sok mindent. De nem ez a közösség alapja. Nem. Még csak az se, hogy ha szeretek oda járni. Mert nem ezek az érdekek, még csak nem is az ízlések tartanak össze bennünket. Hogy én szeretek oda járni, mert ott olyan a zene. Vagy olyan a nem tudom mi. Nem ezt köt össze bennünket, hanem az, hogy az életemben történt egy változás. Jártam az életútamat, lelki értelemben mondom most, és távolodtam az Istentől. Az Isten a hátam mögött volt. Nem törődtem én azzal, hogy ő mit mond. Én néztem előre, és az én életemet az én fejem után mentem és jártam, és te történt velem valami. Megfordultam, ez a megtérés. Oda fordultam az Istenhez. És most már őt nézem, nem magamat nézem, hanem őt nézem. Az Úr Jézust. És mivel az Úr Jézussal találkoztam, mivel az Úr Jézussal kibékültem, mivel neki adtam az életemet, vele van kapcsolatom, ezért tudok az Istennel és a testvérekkel is élni. Ezt a kapcsolatot, ezt a megtérést az Úr Jézus Krisztus vére, az Úr Jézus Krisztus áldozata hozza és csinálja, senki és semmi más. Azt mondja itt János, akiről ugye úgy tudjuk, hogy a szeretet apostol, és ő sokat beszél arról, hogy az Isten szeretet, nézzétek, hogy kezdi az ő levelét, azt mondja, kijelenti, hogy az Isten világosság. Ő kimondja ezt, és ebben a levélben az egyik rész, hogy Isten világosság, a negyedik részben szól arról, hogy az Isten szeretet. És ezzel kezdődik, hogy az Isten elítéli a bűnt. És az az ember, aki kapcsolatban akar lenni az Istennel, közösségben, a testvérekkel, áldásul lenni, mert sokszor mondja, hogy unalmas volt a gyülekezetére, nem megyek többet oda. Bizonyos helyekre. Azért, mert nincs kapcsolata az Istennel. Nincs megtérés. Nem vágyik, mert nem az Istennel tárgyal. Nem az Istennel beszél. Nem az Úr Jézussal beszéli meg, Uram, én most megyek a közösségbe, szólj hozzám. De nem is érdekli ez. Mert a közösségünk alapja, legfontosabb része a megtérés. Kell legyen az életemben egy döntés. Egy döntés. Igenis, én akarom. Egy élmény, mondhatnánk így is, egy meghatározó élmény az életemben, hogy bűnös volt az életem, nem törődtem, nem érdekelt engem a bűn, meg nem érdekelt engem az Isten, nem érdekelt a Biblia, nem érdekelt a gyülekezet, de valami történt, és ez az isteni csoda. Ez a nagy élmény, ez az újjászületés, ez meg kell történjen az ember életében, mert máskülönben nincs kapcsolatom az Istennel, nincs közösségem. Ez a közösség alapja. A megtérés, az újjászületés, személyes döntés az ember életében. Volt-e már ilyen az életedben? Nem vallásos életre hív az Isten bennünket. Hogy ide vagy, oda csatlakozzál.
Istennel való közösségre. És az Úr Jézus Krisztus által, az Úr Jézus Krisztus áldozata keresztje által történik, ahogy mondja itt az ige, hogy közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít bennünket minden bűntől. Nem a saját érdemünk, nem a jó cselekedeteink, vallásosságunk által, nem a vallás köt össze. Kérdezzük az embereket ugye sokszor, hogy meg vagy-e térve, ismered az Istent, ha nekem van vallásom. De nem a vallás tart meg, de egyeseket azt tartja. A Krisztus, a megtérés, az újjászületés, ez az alap, és ha ez nincs az élet az ember életébe, tudhatja a Bibliát, a hitvallást, a KT-t, a vallásának a szertartásait, rendes ember lehet, de az nem közösségben él, nem az Istennel való közösségben. Tartozik valahova, minden bizonnyal, egy emberi csoporthoz, de nem az Istenhez. És ez mérvadó, ez alapvető dolog, ezért a közösségünk alapjáról beszélünk, és ez az első, a megtérés. Aztán pedig a megtéréssel ugye kezdődik a hívő élet, ez olyan mondom, amikor az ember jár, megy az úton, távolodik Istentől, de irányt változtat, és most már közeledik az Istenhez. De utána kezdődik, és a második igazság, testvéreim, az igéből, és ami megint a mi életünknek az alapját képezi, az az őszinte lelkület. Őszinte lelkület. Nézzétek, ez az ige sokszor tele van azt, ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, de a sötétségben járunk, akkor hazudunk. Hát hogy lehet így közösségünk az Istennel, vagy testvérekkel? Hogy van képmutatás. Tehát ez valami vírus, ez egy ferdeség. Ez nem a normális élethez, hívő élethez tartozik. Az egyenes, az alapvető dolog az, hogyha megtértem, akkor őszinte vagyok az Istennel. Becsületesen megállok az Isten színe előtt. És igazából, testvéreim, ezt az őszinteséget a testvéri közösségben tudjuk megélni. Nyitottság a testvérek felé. Itt mondja János, hogy az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség, és ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és mi lehet ez a sötétségben való járás? Hát János apostol erre kitér, és azt mondja, hogy az egyik sötétségben való járás, hogy nem szereted atyád fiát, a testvéredet. Nem akarsz vele közösségben lenni, nem akarsz vele imádkozni, nem akarsz vele beszélgetni. Hallottuk ma is a bizonságtevésekben, hogy milyen jó volt beszélgetni. Az ígéről, ugye mindennapi dolgokról is, mert hát itt élünk, és milyen jó elmondani valakinek, milyen jó meghallgatni valakit. Igazából, testvéreim, ez az őszinte, nyitott, alázatos, szelíd lelkület kell ott legyen az embernek az életében, és ebben kell gyakoroljuk magunkat. Ebben kell járjunk, ahogy mondja itt János, hogy a sötétségben járunk, ha pedig a világosságban járunk. Tehát ez egy életmód. Hogy én őszinte vagyok, én belátom bűneimet. Azt mondják a Biblia kutatók, hogy János olyan időben élt és írta az ő írásait a Bibliában. Ugye János apostol 5 írást írt, az evangéliumokat, a 3 levelet és a jelenések könyvét. Amikor nagyon sok tévtanító volt, az egyik fajta tévtanítás, aminek ő nagyon ellene ment, hogy voltak önök, akik azt mondták, hogy az emberben nincsen bűn. Van egy olyan ismeret az emberben, talál valamit, egy olyan ismeretet, ami őt felszabadítja a bűn alól, és akkor az emberben nincsen bűn. És akkor csinálhat bármit. És János apostol erre sokszor kitér, és ezek az emberek hirdettek valamit az Úr Jézusról is, és azt mondták, hogy az Úr Jézus Krisztus az egy ember volt, és akkor, amikor megkeresztelkedett, akkor a Krisztus belé költözött, akkor, csak akkor, addig egy ember volt, akkor, amikor a kereszten volt, akkor a Krisztus belőle elment. És az Úr Jézus, mint ember, meghalt, mint minden ember, de igazából az ő vére, az ő halála nem ér semmit, és ezért tér ki János apostol, és nekünk furcsa ez, hogy miért mondja ezt, például az 5. részben, csak így zárójelben mondom ezt, de fontos ez az, aki víz és vér által jön hozzánk, hogy miért mondja ezt.
Mert mondom, hogy mondták egyesek, hogy amikor vízbe megkeresztelkedett, akkor szállt rá a Krisztus, és amikor pedig meghalt, folyt a vére, akkor elment belőle a Krisztus. És azt mondja, hogy nem így van, hogy ez az, aki víz és vér által jön. Jézus a Krisztus. Elejtől fogva Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. Együtt. A Krisztus életéből nem lehet kiszakítani valamit. Nem lehet azt mondani, hogy elválasztjuk itt a dolgokat. Tehát rengeteg tévtanítás volt a Krisztus művével, megváltásával kapcsolatosan, de az ember bűnösségével kapcsolatosan. És azt mondták azok a tanítók, hogy mindegy, hogy hogy élsz. Nem számít. Életed a világodat, mert nem számít. És megkísért bennünket, megkísérthet bennünket is, hogy nem tudják a testvérek. Nem törekszek arra, hogy ismerjem meg az igazságot. És élek, ahogy nekem tetszik. És nem állok meg őszintén az Isten színe előtt. Nem állok meg. Testvéreim, mindig legyünk őszinték. Magunkkal is, Istennel szemben is. Spurgeonről sok történetet lehet hallani, lehet olvasni. Hallottam, hogy egyszer találkozott Spurgeon egy olyan emberrel, egy olyan testvérrel, aki azt mondta, hogy ő tökéletes. Benne már nincsen az óemberi természet. Spurgeon elgondolkodott, és meghívta magához ebédelni. És ebédeltek, és Spurgeon fogja a pohár vizet, és iszogatja a pohár vizet, és egyszer csak az embernek az arcába öntötte. Úgyni, lelocsolta. Fúj, hogy kikelt magából. Kiabált. Még káromkodott is. Spurgeon szépen csendben volt, és akkor a végén, mikor az ember leült, elcsendesedett, azt mondja, látod, azt mondja, hát nem volt, nem semmisült meg a te óembere, csak elájult, azt mondja. Csak elájult. És egy kis hideg víz kellett, azt mondja, és kész, már magához tért az óember. Lehet, hogy mi is sokszor kapunk hideg vizet, ugye? Meleget is vajon van, amikor. Vagy, hogy szoktuk mondani, kislábújunkra léptek, ugye? Történnek ilyen dolgok. Na, akkor mit csinálunk? Mindig a legjobban járunk el? Hát, ha őszinték vagyunk, akkor belátjuk, hogy nem. És akkor mit csinálok? Hát őszinte kell, hogy legyek. Őszinte. Ezt becsüli a Jóisten. Ezért, amikor úrvacsorázunk, meg a Jóisten elé járulunk, azt mondja Isten ige, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Ítéljük el magunkat. Mert ha mi ítéljük el magunkat, nem megyünk az ítéletre. Megszabadulunk. Felszabadulunk. Na ez az alap, testvéreim. Ne kerülgessük. A bűnt nem kell magyarázni, nem kell védeni, mert sokszor ez történik. Elkezdem magyarázni, hogy nem úgy volt, ahogy te tudod, meg nem, magyarázom, és belebonyolodok a magyarázatokba, hogy nem tudom már honnan kezdtem. Nem, őszintén megállni. Ez az alapja. Van-e ez az őszinteség? Tehát megtérés és az őszinteség. A harmadik dolog a bűnbánat. Itt a Jóisten igéje felszólít, vagy lehetőséget ad erre, ha megvalljuk bűneinket. Ugye, ha őszinték vagyunk, akkor ez következik, hogy bevalljuk a mi bűneinket. Istennek a mi atyánknak. Mert ő szeret bennünket, ő a világosság, de adja ezt a lehetőséget, hogy valljuk be bűneinket. Na, a közösségünknek az alapja az, hogy Isten szerint tartsunk bűnbánatot. Ne színészkedjünk, ne csak azért mondjuk, mert hallják, vagy látják, hanem úgy igazán, úgy szív szerint, hogy mondja Isten ígé, hogy szívünket szaggassuk meg. Nem a szóval, nem a beszéddel, nem, ez nem befolyásolja Istent. A szívünket szaggassuk meg. A szívünk indulatait hozzuk a Jóisten elé. Ez nagyon, nagyon fontos, testvéreim, mert igazából így tisztulok meg, nem másképpen. Nem másképpen, csak ha megvallom a bűnt. Na, sokan úgy gondolják, ugye, hogy el kell menni a paphoz, és akkor meg kell gyónni, és akkor az elveszi a bűnt, valamit mond, ennyi imát mondja, ezt csináld, azt csináld. Itt nem erről van szó. Itt azt mondja Isten igéje, hogy Isten a világosság, ő úgyis tud mindent, mi elrejthetünk dolgokat, de ő úgyis tud mindent, és ha meg akarok szabadulni, ha igazán Istennel közösségbe akarok lenni, akkor mondjam el Isten. Valljam meg bűneimet. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ez a legjobb vallás. A bűnvallás. Ez az igazi vallás. A bűnvallás. Amikor így járulok az Istenhez. Hogy Uram, van bűnöm, és sorolom ezeket a bűnöket. Ugyanazt mondom a bűnről, mint Isten. Ő azt mondja, a hazugság bűn, akkor úgy mondom, hogy a hazugság bűn. Ha az irigység, vagy az anyagiasság, vagy a harag,
Ezt mondom el Istennek. És elmondom, Uram, bocsáss meg, hogy ilyen gondolat volt bennem, ilyen beszéd, ilyen indulat, ilyen cselekedet. Isten szerint. Isten szerint. Így mondja Pál apostol is, mert a Bibliában ez nagyon világos, hogy Isten nem a szavakat akarja. Ugye a farizeusok az Úr Jézus idejében nagyon tudták a szavakat, az imádságot, a törvényt, tudták az igazságot, de a szívük távol volt. És azt mondja, hogy nem így a beszéddel, nem az, hogy mondod, hanem az, hogy mi van a szívben, hogy akarod, hogy gondolod igazán. Mi a vágyad? És azt mondja Pál apostol a korintusi levélben úgy szintén, hogy az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést hoz. Ezt akarja Isten kimunkálni az életemben és az életünkben is. Ezért imádkozzunk, testvérem, az Istennel és az egymással való közösségünk alapvető pillérei ezek. A megtérés, az őszinteség, a bűnbánat és az utolsó, az íge szerinti élet, a Biblia. Azt mondja itt, ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk. Milyen szomorú. Hogy az ő ígéje nincsen mi bennünk. Ez az ige most már a kezünkben van. Sokféle fordításban elérhető. Méretben, sok nyelven jut el hozzánk, hála a jó Istennek. Olvasom. Bennem van. Itt nem csak arról van szó, hogy az elmémbe, hanem úgy igazán az egész életembe. Az Isten igéje a zsinór mértéke az életemnek. Mert az az ember, aki utazik, aki jár, időközönként bele kell nézzen a térképbe, megnézze, jó úton járok. Hogy is van ez? Na így van a hívő ember. Megyek, igyekszek Isten felé, igyekszek Istennek tetsző életet élni. Hát akkor belenézek a szabadság tökéletes tükrébe. És akarom látni, hogy merre visz az utam. Megtudni ezeket az igazságokat, nem amit mondanak az emberek, nem amit hirdetnek ezek vagy azok, utána járni az igében. És ezért János apostol az Úrtól vette. És mindjárt, amikor kezdi az ő levelét, vagy az evangéliumot, ugye, mert más evangélisták még mondják, hogy Mária mit álmodott, meg József, meg ezeket a dolgokat elmondja, de János, amikor kezdi, mindjárt a mennyei szempontból, hogy a teremtés, az íge, mert mindjárt evel kezdi. Hát a leglényegesebb dolgokat akarja az emberek elé adni. Hogy az íge testé lett, és itt lakozott közöttünk, és elmondja itt az első részben, és itt az első levélben, hogy ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, kezeinkkel illettünk az életnek ígéjéről. Ezt akarjuk elmondani nektek. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Ezeket azért írjuk, hogy örömötök teljes legyen. Testvéreim, ebben a krisztusi közösségben öröm van, felszabadulás van, békesség van, áldás van, minden jó, amit a jó Istentől kapunk. De akkor, hogyha az alapvető dolgokat elfogadtuk az életünkben. A megtérést, az őszinteséget, a bűnbánatot és az íge szerinti életet. Nem csak az ismeret, nem a hitvallás csupán, amit tudok, fúj a kívülről, és belül mi van? Akarom élni az Isten akaratát? Hát az Úr segítsen, testvéreim, ezekre az alapvető dolgokra, hogy ott legyenek az életünkben, és éljünk e szerint, hogy Isten megállhassa az életünket és közösségünket. Amen.